Az idei biztonságos internetnapot a szervező Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke nyitotta meg. Ő többmás mellett kiemelte, hogy egyre több ország korlátozza a közösségi média használatot, és hogy ő személyesen is azon fog dolgozni, hogy Magyarországon is legyen szabályozás, és szakmai vitát fog kezdeményezni a témában. Edvi Pétert hallják.
Egyértelműen azt látjuk, hogy az internet terjed, a függőség terjed, és az ettől szenvedő gyerekeknek a száma megnő. Ezért mondtam azt, hogy sajnos 16 év alatt a közösségi médiát a jövőben be kell tiltani, és kell bizonyos szabályokat hozni, akár a gyermekvédelmi törvénybe be kell rakni. Én azt gondolom, hogy az, hogyha netalántán sikerül átvinni a parlamenten, kormányon, hogy a közösségi médiát 16 év alatt tiltsák be, az akkor sem fogja azt jelenteni, hogy nem fog a médiával találkozni, újságokba, televíziókba, nem beszélve arról, hogy azért attól függetlenül nyilván az órarendet, a tanároknak a tanítási metodikáját, az iskolák működését akkor is befolyásolni fogja az internet, tehát hogy arról, hogy egyik oldalról a közösség médiát letiltjuk, az még nem fogja azt jelenti, hogy a gyerekek nem fognak vele találkozni.
Van már olyan ország, ahol hoztak hasonló szabályozást. Ennek a tapasztalataival megismerkedtek már? Mit mutatnak ezek a tapasztalatok, vagy túl rövid még ez az idő?
Elég rövid, de azért érdekes például Ausztrália, ahol elsőnek vezették be. Ott hatalmas feláborodás volt, ugyanakkor meg a szülők nagyon gyorsan belátták, nem annyira a gyerekek, mint inkább a szülők, hogy ez mennyire hasznos és mennyire szükséges, mert simán egyszerűen a szülők azt mondták, hogy tehát a gyerekeink állandóan zizik, állandóan az asztalnál, a foci közben, a színházba, a moziba, meg közlekedésnél állandóan ezen a vaszkolóknak, már beszélgetni sem lehet velük. Jaj, de jó, hogy ezt betiltották. Ez körülbelül olyan egy év, másfél év alatt alakult ki, és utána nem véletlen, hogy Dánia követte, nem véletlen, hogy Franciaország már követte, Ausztria már úgy félig meddig követte, és remélem, hogy ősszel, de legkésőbb jövő tavasszal Magyarország is követni fogja.
Edvi Pétert, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnökét hallották. Dr. Büki György gyermekneurológus ma a képernyő használatról, annak káros, illetve most a legújabb kutatások szerint bizonyos esetekben akár előnyös hatásairól is ejtett szót. Mit kell tudni elsősorban ezzel a manapság már ilyen tényleg ilyen ördökként kezelt képernyőidőről, hogy itt mi javasolt egy szakember, mit ajánl a szülőknek, hogy a képernyőidőt azt hogy határozza meg a gyerekének?
Igen, volt egy olyan időszak, amikor azt mondták, hogy 2 éves kor alatt 0, 2 éves kor fölött 2 óra, és így tovább. A mai ajánlás, egyébként ez az amerikai Egyesült Államokbeli gyermekgyógyászati szakmai kollégium ajánlása, hogy ezt kezeljük rugalmasan, differenciáltan. Tehát a mai világban, amikor a képernyő az a mindennapunk és minden óránk része tulajdonképpen, fontos azt is tudomásul vennünk, hogy vannak olyan idegrendszeri működési sajátossággal élő személyek, akiknek kifejezetten előnyös az, hogy ha ilyen módon léphetnek kapcsolatba a világgal, másoknak meg más idegrendszeri működésekkel esetleg olyasfajta veszélyeket hoz, mint amiről úgy általában szoktak tudni az emberek, hogy hozzászokás, meg függés, mint ahogy a játékszenvedély, meg a droghasználat. Volt is egy ilyen érdekes tanulmány, ami megállapította, hogy az idegrendszer azon hálózati működéseit alakítja át a képernyő használat, mint ahogy azt lehet tapasztalni a játékszenvedéllyel vagy droggal élő személyeknél, tehát valamiképpen a függőség az egy hasonló idegrendszeri elváltozást hoz.
Most egyébként engem meglepett az, hogy nem kell olyan komolyan venni már azt se, hogy 2 éves kor alatt egyáltalán ne. Miközben ugye itt beszélgetve szakemberekkel egy kialakulatlan idegrendszernek, akinek nincsenek valódi tapasztalásai a világról igazából, mert tehát a szülei sem ránéznek, hanem a telefonjukra, amikor együtt vannak a pici gyerekkel, szóval, hogy ez valóban nem okol komoly elváltozásokat.
Erre vonatkozom, most nem néztem át éppen tanulmányt, de azt gondolom, hogy az óhatatlan és elkerülhetetlen, hogy egy 2 év alatti gyerek ne lásson valahol képernyőt a világban, mert hogy akárhova irányítjuk a tekintetünket, ott van képernyő szülőkezében, ott a telefon, meg ott a televízió. Abban van jelentős különbség, hogy egy gyerek egy adott idegrendszeri működéssel hogyan viszonyul ehhez. Tehát hány és hány olyan család van, ahol mondjuk folyamatosan megy a televízió, közben pedig a gyerekek játszanak, mit tudom én, mintajátékot, vagy szerepjátékot, vagy legóznak elmélyülten. Ugyanakkor más családokban meg az fordul elő, hogy a képernyő az a gyereket valósággal oda szögezi. Tehát, hogy ebbe kell látni a különbséget, és ezekre odafigyelnünk szülőként, és nem ilyen fekete-fehéren nézni ezeket a kérdéseket.
Dr. Büki György gyermekneurológust hallották. Az UNICEF Magyarország gyermekjogi szakjogásza bemutatta a 2025 végén hatályba lépett magyar mesterséges intelligencia törvényt, és gyakorlati tanácsokat is adott a szülőknek. Nagy Balázs Borbálát az európai mesterséges intelligencia szabályozás kihívásairól kérdeztem.
Egyrészt ez mindenféleképpen egy nehezen szabályozható terület, mert itt nem csak veszélyekről, hanem lehetőségekről is beszélünk, amik ugye azt segítik, hogy a gyerekek minél jobban tudjanak majd érvényesülni, így akár a tanulmányaik, akár a későbbi munkavállalásuk terén. Tehát ezt a helyzetet így nem lehet beszüntetni, mint mondjuk a dohányzást, ami egyértelműen káros. És hogy ez, hogy kerül így meghatározásra, az tényleg így az államnak, ezeknek a nagy platformoknak a felelőssége, akik ezeket az alkalmazásokat működtetik, itt szóba került az OpenAI felelősség, aki egyébként szigorította a gyerekvédelmi irányelvét, és nyilvánvalóan a nap végén meg a szülőjé, aki együtt tölti ezt az időt a gyerekekkel, és hát ez nem egyszerű, hogy ebben egyensúlyt találjunk, és hogy lehet-e követni, szerintem tételes, taxatív, előre meghatározott minden eshetőségre kiterjedő szabályokkal nehéz lesz. Azért fontos, hogy keretrendszerekben, kockázatokban gondolkozzunk, amik tulajdonképpen irányt mutatnak arra, hogy ha így alakul a fejlődés, akkor ezt reagáljuk, majd ha úgy alakul, akkor ezt azt reagáljuk. Ami egyértelmű, hogy gondolni kell minden szereplőnek arra, hogy ezeket a rendszereket gyerekek is használják, a tervezés során ezt figyelembe kell venni, és a szabályok kialakításánál is muszáj egy kockázatértékelést végezni, hogy tulajdonképpen mik a gyerekeknek a szempontjai, és folyamatos monitorozásra lesz szükség, hogy ezek hogyan érvényesülnek, milyen új területek jöttek be, milyen új lehetőségek vagy problémák adott esetben. Szóval ez egy folyamatos munka lesz, meg kell próbálni vele valamilyen módon lépést tartani, nyilván egyelőre lólunk az események után.
Egyébként lehet olyan keretrendszert alkotni, ahol azért a gyakorlatok, a jogi precedensek azért irányt adhatnak.
Nagyon jó iránymutató a gyerekjogi egyezmény, ami 1989-ben látott napvilágot, és 1991 óta Magyarországon is törvény, ami tulajdonképpen a gyerekek szükségleteit foglalja egy jogi keretrendszerben, azokat garantálja, meghatározza, hogy mik ezek az alapvető szükségletek. És akkor itt most gondolhatunk akár arra, hogy tájékoztatáshoz való jog, ami megjelenik az internet használat kapcsán, vagy gondolhatunk arra, hogy erőszaktól való védelem. Nyilván itt mindig fontos a mérlegelés, a szükségességi és arányossági teszteknek a lefuttatása, hogy mikor, mit, miért helyezünk előtérbe, de nyilvánvalóan a gyerekek biztonságáról gondoskodni kell, és arról is gondoskodni kell, hogy ők maguk megjelenhessenek, hangot adhassanak a véleményüknek, elmondhassák, hogy nekik ez tulajdonképpen hogy komfortos, hogy kényelmes. Nem is biztos, hogy ők már ugyanúgy használják ezeket az eszközöket, vagy eszközrendszereket, mint mi. Tehát, hogy fontos, hogy őket bevonjuk ennek az egész keretrendszernek a kialakításába.
Nagy Balázs Borbálát, az UNICEF Magyarország gyermekjogi szakjogászát hallották.
Frey Krisztián, etikus hacker, ma itt a gyerekeknek beszélt több más mellett arról is, hogy hogyan lehet egy kicsit megviccelni mondjuk a tanárnénit egy ilyen okos kütyűvel. Mi volt az igazi célja ennek a programnak?
A program első etapjában a Flipper Zero eszközt néztük meg, ahol wifi-s és bluetooth-os sérülékenységeket mutattam a gyerekeknek. Azra próbáltuk tenni a fókuszt, hogy miért érdemes kikapcsolni a mobiltelefonjukon a wifi-t és a bluetooth-t, amikor nem használják. Mutattam, hogy hogyan lehet ilyen kamu hálózatokat és egyebet létrehozni, amire ebben a példában nem lehet fölcsatlakozni, de azt elmondtam, hogy ha rendesen meg van csinálva, akkor erre föl lehet csatlakozni, és esetleg ugye ezen keresztül ellophatnak adatokat, meg ilyenek, úgyhogy remélhetőleg ennek volt értelme, és akkor most ezt meggondoltabban fogják használni. Illetve a második része az pedig egy ilyen USB rubber-deki eszköz segítségével egy USB sérülékenységes dolog lesz, aminek meg az a lényege, hogy most el lesznek szóra pendrive-ok, ezeket most nyilván a mi engedélyünkkel így kipróbálhatják, egyébként el lesz mondva, hogy ne csinálják ezt otthon, tehát egy talált pendrive-ot ne dugjanak be, mert ugye bármi lehet rajta, és ennek pedig az a célja, hogy vonaton, reptéren, nyilvános sportokon, amikor találunk ilyen törtőhelyeket, akkor ne legyen az, hogy izomból bedugják az összes telefonjukat, meg mindenüket tölteni, hanem erre is kapják majd a data blokkereket, aminek ugye az a lényege, hogy csak az elektromos szálakból csak az áram van beforrasztva, a datátvitelre nem alkalmas, és ezzel ugye azt lehet elérni, hogy töltést ugyan kap a telefon vagy a tablet, viszont megtámadni nem lehet, hogy ezeknek a használatát akarjuk megerősíteni bennük.
Mi a tapasztalat, mekkora gyerekekben a bizalom az ilyen szabadon hozzáférhető eszközökhöz? Ugye annak ott van a nagy ígérete, hogy ingyen van.
Én meglepődtem. Én most itt a harmadik évben, azt hiszem a harmadik vagy negyedik évben tartom ezt a workshopot, és úgy készült ez a workshop, hogy majd a folyosón el lesznek szórva a pendrive-ok, a gyerekek megtalálják, és majd vadul bedugják. Egyik évben sem történt ez meg. Mindegyik évben az történt, hogy vagy odahozták valamelyik szervezőhöz, hogy találtak egy pendrive-ot, és hogy akkor ezt most így odaadják, hogy majd mi intézkedjünk vele kapcsolatba, vagy itt behozták, de eszükbe sem jutott bedugni, hanem itt a csapatvezetőnknek adták oda, hogy ezt találták, és hogy ezzel valami legyen. Tehát minden évben a második szekciót úgy kell kezdenünk, hogy oké, most ugyanezt nem dugnátok be, de légy szíves, dugjátok be, hogy meg tudjuk nézni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy azért valamilyen szintű tudatosság már van bennük. Nyilván a vezeték nélküli hálózatok és egyebekre azért teszem a fókusz, mert wifi-t, ugye internetük nincsen a legtöbbeknek, wifi-t azért többet keresnek, ott hamarabb talán ráfutnak olyanokra, hogy ilyen veszélyesebb hálózatokra vagy kamu hálózatokra csatlakoznak. Így a pendrive-os dolog az nálunk nagyon stabilan tud működni, sőt a Bluetooth is általában ki szokott lenni kapcsolva.
A szülőknek is tartasz hasonló workshopot, vagy a szülők máshogyan jutnak hozzá ezekhez az információkhoz, vagy egyáltalán kell nekik ez?
Szokott. Tavaly volt előadás itt a gyerek rész után a szülői részen. Szerintem ők jobban meg voltak lepődve, mint a gyerekek. Az eszközöknél a flipper akkor is előkerült, és a pendrive-os részét akkor is néztük a dolgoknak. Náluk egészen más sokat példák, ugye náluk nyilván bankkártya, lopások, banki csalások, egyéb ilyen, amiről ugye kaphatnak tájékoztatást a különböző bankoktól és mindentől. Erre tettem a fókuszt. Sok minden nem meglepődtek, hogy mennyi minden lehetséges. Nyilván ugye más világban nőttek föl, náluk kevésbé voltak ezek az eszközök annyira könnyen elérhetőek, mint ugye a gyerekeknél. Ettől ugye más kapcsolatuk is van az eszközökkel. Én úgy gondolom, hogy ennek a programnak kifejezetten az az előnye, hogy itt a gyerekek nagyon felspanolódnak, és nagy garra otthon elmesélik, hogy mit találtak, és hát, hogyha így a gyerekeken keresztül lehet edukálni valamennyire a szülőket, ugye abban bízva, hogy ők meghallják, végig gondolják, és esetleg rákeresnek, és jobban utána járnak, és akkor magukat is tudják edukálni. Sőt, esetleg olyan visszajelzés is volt, hogy a családban megváltozott egy kicsit így a digitális dolgokhoz való hozzáállás, pont azért, hogy a veszélyeket elkerüljék.
Frey Krisztián etikus hackert hallották a Safer Internet Day workshopján.